Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, megnézzük Pál apostolnak az ellenfeleit. Joggal feltételezhető, hogy Pál apostol számára ellenfeleivel való konfliktusa nem csak teológiailag, hanem emberileg is sok gondot okozott. E probléma figyelembevétele nélkül levelei sem volnának érthetőek. Ez a legrégebbi páli levélre, az első tesszaloniki levélre még nem jellemző. Különösképpen megmutatkozik az ellenfeleivel való összeütközés a Galata, a II. Korintusi, valamint a Filippi levélben. Sőt, arra következtethetünk, hogy ezek a levelek az ellenfelek provokációja nélkül egyáltalán nem jöttek volna létre. Amikor erről a jelenségről tárgyalunk, először is azt kell gondolnunk, hogy nem kívülről jött ellenfelekről van szó. Jól lehet, Pál nem kevés helyen említi az ellenállást, amely őt kívülről érte, különösen zsidó részről. Azt írja az Tesszalonikiakhoz írt első levél 2. fejezet 16. versében, akadályoznak minket a pogányoknak való vagy a pogányoknak szóló ige hirdetésben. A harmadik jeruzsálemi útjával kapcsolatban életét is félti. A római levél tekinthető úgy, mint egy dialogus cum judeo, és mindezzel azonban most ugye nem foglalkozunk, Pálnak sokkal inkább a keresztény közösségekben támadnak, kerülnek ellenfelei. Ez legalább annyira nyomasztó, mint amennyire érdekes jelenség, amely részünkről ugye fokozott figyelmet kíván. A konfliktus a páli evangéliumot és ezzel szoros összefüggésben apostoli és misszionáriusi személyét érinti. A teológusok vitája már ebben a legkorábbi állapotban megjelenik. Aki ezt a vitát ócska teológus perpartvarnak szeretné tekinteni, azt figyelmen kívül hagyja azokat a komoly szándékokat, amelyek azt áthatják. Egyesek ugyan talán azt kívánnák, hogy a vitát barátságos eszközökkel oldották volna meg, vagy olyan elképzelésekkel állnak elő, hogy talán az apostoli korban testvéri módon érintkeztek egymással. Egy túlságosan idealizált kép az ősegyházról nem felel meg a valós viszonyoknak. Minden esetre Pál ezekben a vitákban úgy állt ki, mint aki hajthatatlansággal és olykor éles nyelvvel védelmezi ügyét. Ez az evangélium ügye. Legalábbis ő ezt mindig így látta. És az ügy, amiről itt szó van, még nem valósult meg. Ha olyan olykor-olykor megjelenő kritikai megjegyzéseket olvashatunk, amilyeneket Pál némely mellette működő misszionáriusra vonatkoztat. Ilyenekről, sőt sokakról mondja, hogy Isten szavával nyerészkednek, és azok mellett, akik Krisztust szeretetből hirdetik, vannak mások is, akik ezt haszonlesésből, nem tisztességesen, valamilyen ürüggyel teszik. Ebben a konkrét esetben az efezusi közösségben, ahol ő éppen fogságban van, működő prédikátorokra utal, akik tőle, mint bebörtönzöttől eltávolodtak. Azt is kifogásolja, hogy néhányan ajánló leveleket használnak, amelyeket nyilván egy másik közösségben kaptak. De ez valódi ellenfelei módszerűvel szolgálhatott, ezért szembefordítja velük, hogy az ő ajánló levele az általa Korintusban alapított közösség, amelyikbe azok megpróbálnak behatolni, úgy olvashatjuk, a mi levelünk ti vagytok, beírva a szívünkbe, olvassa és megérti minden ember. Más helyen is szembetűnik a valódi ellentét észrevehető éle, ahogy olvashatjuk a Filippiekhez írt levél 3. fejezet 2. verse, vagy a 2. Korintusi levél, vagy a Galaták első levelében, idézem, csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által meghívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Jól lehet, nincs más. Vannak olyanok, akik megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Hogy a 2. Korintusi levélben írja, ha ugyanis valaki jönne és más Jézust hirdetne, mint akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadnátok be, mint amit kaptatok, vagy más evangéliumot, mint amit elfogadtatok, szívesen vennétek. Ügyeljetek a kutyákra, ügyeljetek a hamis munkásokra. Sorolhatnánk még a kiválasztott szakaszokat, amelyek világosan beszélnek, és Pálnak az a vágya, hogy ellenfelei más evangéliumot hirdetnek. Nagyon súlyos. Ha ezt egy későbbi egyházi helyzet nézőpontjából akarnánk szemlélni, akkor eretnekség vágyával volna azonos. Azonban ezzel a kifejezéssel a korai egyházban óvatosnak kell lenni. Ugyanis még nem volt általánosan elismert joghatóság, amelynél adott esetben a vitát rendezni lehetett volna. Vajon az apostol maga nem volt elegendő tekintély? Na és kirejtőzött az ellenfelek mögött. Talán ők is igényt támasztanak az apostol címre, amint azt a rájuk alkalmazott főapostol megnevezés sejteti, habár ők egy egészen más apostol felfogást képviselnek, mint Pál. Köztudott, hogy akkoriban már megvoltak a kezdetei egy kibontakozó hagyománynak. Léteztek olyan krisztológiai hitformulák, de vajon mennyire általánosan voltak ezek ismertek, és mindenek előtt hogyan kellett volna ezekkel az alapvetőnek tartott hitformulákkal olyan vitákat megoldani, mint azok, amelyekbe Pál keveredett. Ugyan lehet azt mondani, hogy a vita, amellyel foglalkozunk, az igaz és hamis, a képviselhető és tovább nem képviselhető tekintetében kiélesedett. Amellett mégis mindig nyitott kérdés marad, ki került győztesen ki ebből a vitából. Amennyiben valaki az ellenfelek szándékát és tetteit szeretné leírni, csak hamar megoldhatatlan nehézségbe ütközik. Szándékaiknak csak néhány vonása állapítható meg. Sok tisztázatlan és ismeretlen marad. Minél tovább haladunk ebben a leírásban, annál inkább feltételezésekre kell szorítkoznunk. Ezt a kutatásokból származó és egymásnak teljesen ellentmondó információk bősége igazolja. Gyakorlatilag a nehézségek elsősorban abból fakadnak, hogy egyáltalán nem áll rendelkezésünkre az ellenfelek közvetlen véleménye. Teljesen Pálra vagyunk utalva, Pál pedig elfogult. Ő egyáltalán nem szólítja meg közvetlenül ellenfeleit. Mindig csak saját közösségének beszél ellenfeleiről. Az is igen kétséges, hogy a későbbi tévtanokat vissza lehet-e vezetni a páli ellenfelek nézeteire, és hogy ezekben a csírákban észrevehető-e a későbbi kibontakozás. Az ellentétes pozíció rekonstrukcióinál azt gondolják, hogy az olykor eretnek ellenes, de ez nem játszik szerepet. Kialakíthattak egy hagyományt a zsidóságban, és Pál megismerte azt. Ide sorolhatunk átkozódásokat, mint a kutyák, csalómunkatársak, sátánszolgái, vagy általános intéseket, hogy óvakodjanak azoktól, akik viszályt és ellenségeskedést szítanak, akik nem Krisztust szolgálják, hanem a gyomrukat, és ügyes és képes beszédekkel félrevezetik az ártatlanok szívét. Hogy Krisztussal szemben ők a hasukat előtérbe helyezik, utalás lehet arra, hogy számukra Krisztus keresztje keveset jelent. Különösen a Galata, a II. Korintus és a Filippi levére alapozva tudunk képet alkotni Pál ellenfeleiről, ami az apostolt mindenek előtt nyugtalaníthatta, hogy sikerük volt. Ők részben beárnyékolták Pált, és követőket szereztek. Buzgón tevékenykedtek, és tekintéllyel léptek fel. És amikor mi a Galata 5. fejezet 10-ben olvassuk, bárki, aki zavart kelt köztetek, viselni fogja ítéletét, bárki legyen. És az a bárki legyen, az tekintélyre utal. Az egész megrendülés és megütközés kifejezésre jut azokban a szinte tehetetlennek ható kérdésekben, hogy ki bűvölte el a galatákat. Korintusban az ellenfelek számára azt tette biztosabbá a sikert, hogy a közösségben már meglevő panaszokhoz kapcsolódni tudtak. Az ellenfelek támadták az apostolt nem csak evangéliuma miatt, hanem személyében is. Azonban ebben a vonatkozásban különbséget kell tenni a Galatai és a II. Korintusi levél között. Apostolságának és evangéliumának függetlenségéről szóló Galata első fejezetbeli fejtegetéseiből adódik a következtetés, hogy az ellenfelek megpróbálták bebeszélni a galatáknak, hogy Pál sem nem teljes értékű apostol, sem pedig teljes értékű evangéliummal nem rendelkezik, inkább másodkézből kapta és emberektől tanulta azt. Az utalás arra, hogy ő nem ismerte a földi Jézust, szintén szerepet játszhatott. Valószínűleg az apostoli testületre hivatkoztak, amelyet a maguk felfogásában Pállal szemben állónak értelmeztek. Korintusban az ellenfelek betolakodók voltak, és Pált személyében támadták. Elsősorban azt rótták fel neki, hogy emberi fellépése gyenge és esetlen. A közösség jelenlétében megalázkodó, távolról azonban nagyon bátor. Levelei nehezek és kemények, azonban amikor jelen van, akkor erélytelen és beszéde panaszos. És biztosan azért is mondták ezt, hogy fölébe kerekedjenek, és megmutassák, hogy ők más jobb apostolok. Amikor neki ebben az összefüggésben szemére vetették, hogy test szerint él, valószínűleg arra utaltak, hogy ő, velük ellentétben, a látható tett lelki teljhatalomról lemondott. A különböző áramlatok arra ösztönöznek, hogy a Galáciában és a Görögországban lévő ellenfeleket különböző csoportokba soroljuk. Nem ajánlatos egyetlen szűk összefüggésben szemlélni őket, vagy egy antipaulinusz egységfrontról beszélni. Az a benyomásunk még inkább megerősödik, ha igényeiket és érveiket megvizsgáljuk. Pál Galáciában fellépő ellenfelei nem kétséges követelménynek tartották a körülmetélést. Ezért hívja fel Pál nyomatékosan a galaták figyelmét a körülmetélés átvételének következményeire. Szarkasztikus és sértő megjegyzéseket is téve arra is emlékeztet, hogy a jeruzsálemi testület előjárói Tituszt sem kényszerítették körülmetélkedésre. Úgy tűnik, az Ábrahám fiúságnak is igen nagy jelentőséget tulajdonítottak érvelésükben, hogy az ember a körülmetélés által Ábrahám fia, és ezzel együtt azon ígéret örököse lesz, amely szerint a Jézus által kieszközölt messiási áldásban minden népnek része lesz. Az, hogy milyen mértékben magyarázták meg az egyes mózesi törvényeket a galatáknak, nem világos. Az, hogy az aggályos naptár szerinti jámborságra, a napok, hónapok, idők és évek megtartására hangsúlyt fektettek volna, elég valószínűtlen. Pál ezeket az intéseket valószínűleg a törvénytartás ironikus körülírásaként akarta elérni, hogy ő egyáltalán a galaták részéről a körülmetélés és törvény átvételét ahhoz a bálványimádáshoz való visszatérésként értelmezte volna, amelyhez korábban kötődtek. Hihetetlenül erős érv. Továbbá nem világos, hogy vajon az ellenfelek az írás magyarázat egy bizonyos fajtáját vagy módját használták-e. Az viszont nyilvánvaló, hogy Pál a hit mellett, melyet Ábrahám példájával világít meg, a keresztény szabadságot is erősen hangsúlyozza. Krisztus szabadságra hívott meg bennünket. A szolgák követik a szabadokat, amint Izmael követte Izsákot. A körülmetélési parancs és az Ábrahámmal történő érvelés egyértelművé teszi, hogy az ellenfelek zsidók keresztények és nyilvánvalóan nem zsidók. A törvénnyel szemben a szabadság meggyőző érv. A körülmetélés könyörtelen parancs a pogán keresztényekkel szemben. A zsinagóga nem igényelte ezt azoktól a pogányoktól, akik istenfélőként akartak csatlakozni hozzá. Mi azt feltételezzük, hogy a galata antipaulinusok jeruzsálemi zsidó keresztények voltak, leginkább azok, akiket Pál a belopódzott hamis testvéreknek nevezett a galata levélben. Természetesen lehettek ezeknek a küldöttei is. Engesztelhetetlen elnézést, haragot éreztek amiatt, hogy Pál a pogányokat, annélkül, hogy azok előzőleg körülmetélés által zsidóvá lettek volna, teljes jogutakként felvette a zsinagógába. Számukra a keresztény közösség a zsinagóga egy ága volt és maradt. Pál számára viszont ez az álláspont elfogadhatatlan volt. Számára az evangélium az üdvösség kizárólagos útja. A törvény, mint az üdvösség eszköze, többé szóba sem jöhetett. Aki a pogány keresztények közül a körülmetélkedés és a törvény átvételét kívánta, eltávolodott az evangélium igazságától. A Görögországban fellépő antipaulinusok is kívülről jöttek. Ők nem a közösségből, Korintusban talán a Krisztus pártból nőttek ki. Mi abból indulunk ki, hogy a második korintusi levélben és a Filippi levélben szereplő ellenfelek ugyanazok. Ők is zsidó keresztények voltak. Héberek ők, én is. Izraeliták ők, én is. Ábrahámi vadaikai ők, én is. Krisztus szolgái ők, teljesen eztelenül mondom, én még inkább. Valószínűleg olyan önmeghatározások ezek, amelyekkel magukat dicsőítették. Továbbá a zsidó szóval ellentétben az ünnepélyes héber szót használják. Tehát a zsidó keresztényeknek egy hellenista típusával van dolgunk. Nem világos, hogy a körülmetélést vagy a törvénye szigorú formában való megtartását követelték-e meg. Az apostol szarkasztikus megjegyzéséből óvakodjatok a megcsonkítottaktól, ez nem derül ki. Sokkal inkább az ő zsidó érdemeik magasztalására vonatkozik, ez, amivel szemben Pál ellenük veti, hogy ebben ő sem marad el tőlük. Sőt, amióta Krisztushoz megtért, számára minden veszteség és szemét. Ők testben dicsekednek, a testben bíznak. Amivel a közösségre hatást gyakoroltak, az pneumatikus föllépésük volt, magával ragadó példáit adták annak, hogy lélekkel elteltek. Ehhez tartozhatott az olcsó hatásvadász beszéd is. Elképzelhetjük, hogy a bölcsességre törekvő korintusiaknak hogy tetszett ez. Ebben a háttérben fogalmazzák meg először szemrehányásukat, hogy Pálnak, kontár és gyámoltalan beszédében van minden ereje. Feltehető, hogy különleges, titkos kinyilatkoztatásokra is hivatkoztak, amelyekben részük volt. Ezoterikus, titkos tudás némelyeket képes elbűvölni. A korintusiakhoz írt második levél 12. fejezetben is, ahol visszafogottan és némi ellenszenvvel tudósít. Valószínűleg ilyen közösségben előforduló kinyilatkoztatásokat említ, amire Pál úgy reagált, hogy neki is volt már mennyei kinyilatkoztatásban része. Talán az antipaulinus misszionáriusok képesek voltak csodákat is tenni azért, hogy bizonyítsák valódi apostolságokat. E lélek demonstrációk láttán néhány korintusi apostolukra visszaemlékezve csalódottnak mutatkozik. Annak bizonyítékát keresitek, hogy Krisztus szól bennem. Kétségtelen, hogy ezeknek az embereknek a működése Pál számára keserves csalódást jelentett. Közösségébe tolakodtak be. Mi nem dicsekszünk mértéktelenül más munkájával veti a szemükre. A konfliktust lehetne ezen a személyes szinten feltételezni. Így azonban nem volnánk igazságosak Pálhoz. Ő itt is úgy látta, hogy az evangélium lényegét, vagyis a keresztet árulták el. Azzal kell számolnunk, hogy az antipaulinusok tökéletességükben és végtelen önteltségükben Krisztus keresztjét jelentésével együtt elvetették. Talán a földi Jézust ragyogó isteni emberként mutatták be. Továbbá csodatetteit rendkívüliségig fokozva hangsúlyozták. Pál számára azonban a kereszt nem csak az evangélium középpontja, hanem megbonthatatlan kapcsolatot tételez fel a kereszt és annak hirdetője között. Ezért az ő apostol értelmezése más, mint ellenfeleié. Ők azt szeretnék, ha ő olyan lenne, mint mi. Ami azt jelenti, hogy az apostol címet ők is követelték maguknak, de az evangélium lényegét figyelmen kívül hagyták, és ennek megfelelően léptek fel. Pál inkább gyengeségét hangsúlyozza, hogy megmutassa, hogy Krisztus ereje a gyengeségében lesz teljessé. A gyengeség jele annak, hogy Krisztus ereje benne lakik. Ezt az eszkatológikus elvárást érvényesíti, jó lehet még nem látja a célt, de megtesz mindent, hogy egyszer a mennyei hivatás jutalmát elnyerje. Honnan jöttek az apostol ellenségei Görögországba? Itt is csak feltételezésekkel élhetünk. Palesztinából, Egyiptomból. Olyan misszionáriusok voltak, mint Apolló. Akkor Apolló kilóg a sorból, mivel az ő viszonya Pállal zavartalan volt. Vitathatatlanul meg kell tartani hellenisztikus zsidó-keresztény karakterüket. Ebben különböznek a Galata levél zsidózó zsidó-keresztényeitől. Pál érvrendszerében alapvetően mindkettőt Jézus keresztjéről és feltámadásáról szóló evangéliuma ellenségének tekinti. Aki a törvényt, mint a megigazulás útját hirdeti, számára az épp úgy az evangélium igazságát ingatja meg, mint azok, akik apostol és keresztény életükből a keresztet és a megfeszítettet kihagyják. Pál ellenfelei bepillantást engednek számunkra az őskeresztény ige hirdetés sokféleségébe. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk majd. Következő műsorunkban két hét múlva néhány archeológiai adatot fogok közölni Pál apostol kronológiájához. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!